23. fejezet. Az apályban. A lélekvesztő elég alkalmam volt megismerni, mielőtt búcsút vettem volna tőle, elég biztonságosnak mutatkozott egy olyan személynek, aki nem volt nagyobb és súlyosabb nálam, és nagyon vígan és sebesen lehetett vele ladikázni a tengeren, de soha csökönyösebb és félszegebb jószágot annak, aki nem tudott vele bánni. Te ettél, amit akartál, folyton félre siklott az egyenes irányból, és legszívesebben körbe-körbe forgott volna veled. Maga Ben Gunn is elismerte, hogy fura dolog vele bánni, amíg az ember ki nem ismeri az erkölcsét. Annyi szent, hogy én nem ismertem az erkölcsét. Fordult az minden irányba, csak abban nem, ahová hajtani akartam. Legtöbbször oldalt ment velem, és ha nincs segítségemre az apály, talán sohasem érem el a hajót. De szerencsémre minden lapátolásom ellenére az apály sodrába jutottam, és így szépen az utamba került a Hispaniola, hogy alig téveszthettem volna el az irányt. Először csak úgy rémlett előttem, mint valami folt, mely még feketébb volt a sötétségnél, aztán egyszerre alakot kezdett ölteni a hajótest, meg az árbocok, és a következő pillanatban legalábbis úgy tetszett nekem, mert minél közelebb jutottam, annál gyorsabb lett az apály sodra. Oda kerültem a horgony kötél mellé, amelybe belefogóztam. A horgony kötél úgy megfeszült, mint az íj húrja, és olyan erővel, hogy egyre rángatta a horgonyt. A hajó teste körül, a sötétségben az örvénylő ár úgy zúgott és csobogott, mint a hegyi patak. Egy vágás a matróz bicskámmal és a Hispaniola elsuhan az apály sodrában. Ez bizony szép lett volna, ha eszembe nem jut, hogy a megfeszült horgony kötél, ha hirtelen elvágják, van olyan veszedelmes, mint egy rúgós paripa. 11 ellen, ha olyan szeleburdi vagyok, és elvágom a Hispaniolát a horgonyáról, akkor ladikostul bukfencet vetettem volna a vízben. Ez teljesen kiverte a szándékot a fejemből, és ha a sors megint nem jár különösképpen kedvemre, akkor talán elálltam volna a tervemtől. De a könnyű légáramlatok, amelyek dél-kelet és dél felől megindultak, az éj beállta után, délnyugat felől kezdtek fújdogálni. Éppen mialatt így tűnődtem, megérkezett egy szélroham, megkapta a Hispaniolát, és az apály árja ellenében hajtotta. A legnagyobb örömömre éreztem, hogy a horgony kötél enged a szorításom alatt, és a kezem, amellyel megmarkoltam, egy másodpercre a víz alá merült. Erre hirtelen elszántam magam, kirántottam a bicskámat, fölnyitottam a fogaimmal, és a kötél fonatait egymás után elvágtam, amíg csupán csak két szál tartotta az egész hajót. Ekkor csöndesen maradtam, és vártam az alkalmat, hogy ezeket is elmetszhessem, ha majd a következő szélroham még egyet könnyít a hajó súlyán. Közben egyre hallottam a hangos beszélgetés zaját a kabin felől, de az igazat megvalva annyira el voltam foglalva más gondolatokkal, hogy alig füleltem oda. De most, hogy nem akadt egyéb dolgom, kezdtem jobban fölfigyelni. Az egyikben ráismertem Hans Israel hangjára, aki a régi időkben Flint kapitány tüzére volt. A másik természetesen az én piros hálósipkás barátom volt. Mindketten nyilvánvalóan már kegyetlenül felöntöttek a garatra, de azért abban nem hagyták volna az ivást, mert éppen az alatt, amíg ott hallgatóztam, az egyik részeg üvöltéssel föltépte a hátsó ablakot, és kihajított rajta valamit, ami valószínűleg egy üres palack lehetett. De nem csak, hogy szörnyen be volt rúgva, hanem az is világos volt, hogy iszonyúan föl voltak indulva. A káromkodás úgy hullott, mint a jégeső, és egyre másra olyan kitörések követték egymást, hogy biztosnak hittem, az ügy hajba kapással fog végződni. De azért a veszekedés mindig elsimítódott valahogy. A hangok valamivel halkabban dörmögtek tovább, amíg be nem állott egy újabb válság, és ez is elmúlt baj nélkül. A parton láthattam a nagy tábor tűzfényét, amint nyájassal lobogott a partmenti fák között. Valaki egy bús, régi, egyhangú matróz nótát zümmögött, megeresztve és rezegtetve a hangját minden verssor végén, és a dalnak úgy látszik, nem volt előbb vége, míg az énekes el nem unta. Utazásunk közben nem egyszer hallottam és megjegyeztem belőle ezeket a szavakat. Bár 75-tel ment a csónak, csak egy maradt meg hírmondónak. Azt hiszem, egy kissé szomorúbb nóta volt sem, hogy erre az alkalomra illett volna, a délelőtti súlyos veszteségek után. De mindabból, amit tapasztaltam, rég megtanultam, hogy ezek a kalózok érzéketlenebbek voltak, mint maga a tenger, amelyen hajóikkal jártak. Végre megérkezett a várva várt szellő, a vitorlás megbillent, és közelebb jött felém a sötétben. Éreztem, hogy a horgonykötél még jobban meglazul, és ekkor egy végső erőfeszítéssel keresztül vágtam az utolsó szálakat. A szellő nemigen érte az én ladikomat, és így rögtön odasodródtam a Hispaniola elejéhez. Ugyane pillanatban a vitorlás lassan sarkon fordult, és szépen megindult lefelé az áramlat mentében. Elkezdtem dolgozni az evezőimmel, mint egy eszeveszett, mert minden pillanatban attól kellett tartanom, hogy elmerülök, de mivel láttam, hogy nem tudok a ladikommal a hajótól elszabadulni, egyenesen a fara felé igyekeztem. Itt végre sikerült elmaradnom a veszedelmes szomszédságból, és éppen amikor megadtam az utolsó lökést, a kezembe akadt egy vékonyabb kötél, amely lelógott a fedélzetről a hátsó korláton keresztül. Rögtön belemarkoltam. Hogy mi volt a célom vele, azt nehezen tudnám megmondani. Nem volt egyéb puszta ösztönnél, de amint a kezemben tartottam, és éreztem, hogy oda van erősítve a hajóhoz, a kíváncsiság nem engedett nyugodni, és elhatároztam, hogy bekukkantok a kabinablakán. Lassan-lassan közelebb húztam magam a hajóhoz, és amikor elérkezettnek véltem a pillanatot, a legnagyobb kockázattal félig fölemelkedtem, úgyhogy megpillanthattam a kabin mennyezetét és a belsejének egy részét. Az alatt a vitorlás és kisdett kísérője vígan siklott az öböl vízén keresztül, már egy irányban voltunk a tábortűzzel. A hajó, amint a matrózok mondani szokták, hangosan csevegett, amint a vég nélküli hullámfodrokat keresztül szelte folytonos csobogással, és amíg az ablak párkányán be nem tekintettem, nem értettem, hogy az őrök miért nem riadnak föl. Egyetlen pillantás azonban elég volt, és az alattam ingó, fölfordulásra kész ladikból nem ismertem egy pillantásnál többet tenni. De láttam, amint Hans és a társa halálos dulakodásban összehorgoltak, egymás torkát folytogatva. Ismét leereszkedtem az evező padra, éppen idejében, mert közel voltam a fölforduláshoz. Egy ideig nem láttam mást, mint ezt a két dühött, vérpiros arcot, amint őrre mennek a füstös lámpa alatt. Becsuktam a szememet, hogy újból megszokjam a sötétséget. A végtelen matróz nóta végre véget ért, és az egész leolvadt legénység a tábor körül rágyújtotta karénekre, melyet annyiszor hallottam.
Tizen a halott ládáján! Jó-ho-ho! Meg egy üveg rum! A többit meg elvitte a sátán! Jó-ho-ho! Meg egy üveg rum!
Éppen arra gondoltam, hogy a rum meg a sátán ebben a percben milyen derék munkát végez a Hispaniola kabinjában, amikor a lélekvesztőt meglepetésemre egy hirtelen lökés érte. Ugyanabban a pillanatban nagyot ingott, és mintha irányt akart volna változtatni. Az áramlat sebessége a közben rendkívüli módon megnövekedett. Tüstént kinyitottam a szememet. Körülöttem apró hullámfodrok táncoltak, éles freccsenéssel megtörtek, és könnyedén foszforeszkáltak. Maga a Hispaniola, melynek sodrában néhány jarnyira mögötte engem is tovaragadott az ár, maga a Hispaniola szintén megrendült futásában, és láttam, amint árbócai egyet billentek az éjszaka sötétségében, és valóban, amint jobban megfigyeltem, észrevettem, hogy a hajó is déli irányba fordul. Hátra néztem a vállam mögött, és a szívem nagyot dobbant a bordáim között. Egyenesen mögöttem lobogott a tábortűz. Az áramlat derékszögben megfordult, magával hurcolva a karcsú vitorlást, és a kicsiny, libegő lélekvesztőt, mind gyorsabb iramban, mind erősebb ringással, mind hangosabb locsogással átsuhantunk a szoroson keresztül a nyílt tenger felé. A vitorlás előttem hirtelen nagyot zökkent, talán 20 fokkal is eltérve az irányából, amikor a fedélzetről fölhangzott egy kiáltás, és utána egy másik, hallottam a kabin lépcsőjén az ilyet lábdobogást, és megtudtam, hogy a két részeg ráeszmélt a szerencsétlenségre, és abba hagyta a dulakodást. Lefeküdtem, és meglapultam a nyomorúságos ladik fenekén, és áhítattal fölajánlottam lelkemet a teremtőnek. Biztos voltam afelől, hogy a szoros kijáratánál egy egész sor veszett hullámzuhanyba fogunk kerülni, ahol minden bajomnak egyszeribe vége fog szakadni, s habár a halál gondolatát el tudtam volna viselni, sohasem bírtam volna sorsommal egyenesen szembenézni. Így feküdhettem órákon keresztül folytonosan föl-le aláhányatva a haboktól, Egyszer-másszor végiglocsolt a röpködő tajték, és folyton attól remegtem, hogy a következő zuhanásnál elér a végzet. Fokozatosan erőt vett rajtam a bágyadság, rettegéseim közepette a lelkemre valami, merev kábultság hullott, amíg végre megkönnyörült rajtam az álom, és elszenderedtem hullámvert a ladikomban, és álmodtam az édes otthonról, meg az öreg Bembo admirálisról.